Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a délután. Nagyon örülök, hogy ennyien itt vagyunk. Lehet, hogy többen, lehet, hogy még érkeznek közénk. És nagyon örülök, hogy Magdénémi vállalta meg örömmel, mondta is, hogy ezt elmondaná, csak épülni és gazdagodni fogunk belőle. És hagyd mondjam, az is nagy örömmel, hogy Magdénémi családjából most is sokan itt vannak. És ez szerintem egy külön ajándék. Hadd kérjem, hogy tegye fel a kezét az, akik Magdénémi családjához tartozik, kicsit figyeljétek, jó? Ez azért nem akármi, hál' legyen Istennek érte, bárcsak milyen családjából így mindig lennénk, amikor mi is ilyen bizonságtételt elmondhatunk, bárcsak elmondhatnánk. Átadom a szót, és szeretettel kérlek benneteket, hogy figyeljetek. Ezeket majd mondtam, hogy körbeadhatom, ezt majd így elindítanánk valahol, de inkább az előadást figyeljétek, de ebben majd képeken látni fogtok olyan dolgokat, amikről ő beszél. Úgyhogy szeretettel kérjük. Illetve bocsánat, annyit, hogy egy énekkel kezdenénk, Balla Péter énekével, ha lehet. Az új szívet adjuk énekkel, ezt nem vezetettük ki, de szerintem ezt mindenki tudja szívből, az első verszakát bizonyára. Úgyhogy ezt elénekel mindenjelünk egyben. Énekeljük minden három, így van, akik tudjuk. És utána akkor átadjuk a szót Magdénének, és majd lesz egy ének még, amit szeretne ő megmutatni, megtanítani.
Kaptam testvéreim, hogy ülhetek, de én most felállok, és szeretnélek benneteket így, ahogy vagytok, átölelni, mert nekem ez egy csodálatos, nagyon nagy ajándék, hogy a kedves Fasori gyülekezetem tagjait ifjúságom legkedvesebb helyén, Balatonszászon köszönhetem. Ez Istennek olyan kegyelme és ajándéka, amit igazán csak azt tud átérezni, aki ismerte a régi Balatonszászot. Ezért fogadjátok szeretettel azt, hogy nem szabadon beszélek, bár tudnék sok mindent mesélni a régi Szászóról, de kénytelen voltam leírni, nehogy nagyon elkaladdozzak, és itt azért történelmi tények is vannak, adatok is, ami az én öreg agyamban már igencsak könnyen összekeveredik. Ezért bocsássátok meg, hogy inkább olvasni fogom. Ismert mondássá lett, hogy Szászó elválaszthatatlan az SDG-től, és az SDG nincs meg Szászó nélkül. Ezért engedjétek meg, hogy röviden ismertessen a Solidó Glória Szövetséget, mely megérdemelne minden református gyülekezetben egy csendes napi programot. Vajon ha most megkérdezném tőletek, hogy mit tudtok a Solido Gloria szövetségről, valószínű, hogy keveset, vagy szinte semmit, sokkal inkább ismert volt a Kie vagy a Betánia szövetség, pedig mi egykor együtt válvetve dolgoztunk az egyház, a gyülekezet ébredésért. Én ezen csodálkozom, hogy örök jelszó, örök igény az, hogy meg kell újulnia egyházunknak. Mert pontosan ez történt majdnem 100 évvel ezelőtt is, 1921-ben, amikor a teológus ifjúság közül egy valaki, akit Isten lelke indított és megérintett, úgy, mint a mustármag, hangot adott annak, hogy Isten szolgálja lelkipásztor, csak az lehet, aki találkozott lélekben Jézus Krisztussal, mint személyes megváltójával, aki élő kapcsolatban van Istennel. Ez volt 1921-ben Töltési Zoltán teológus, és őt tartjuk valójában a Solideo Gloria úgynevezett megalapítójának. Ezt szobatársaival együtt keményen vallották és hirdették, pedig a nagy többség kigúnyolta, sőt arcul köpte őket. Töltési azt mondta, hogy Jézusért még a leköpést is vállalom, de egész rövid emberi élete ezt mutatta, hogy minden idejét, minden percét az Úr szolgálatában akarta eltölteni. Júliusban Siófokon, 1921-ben Balatonkilitiben volt egy teológus konferencia, ahol 120 hallgató közül 30-an aláírták az SDG alapító levelét. Az elnevezés egyedül Istené a dicsőség, ez Kálvin János jelmondata, valamint a 2 Timóteus 2.3-nak az igéje, te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Azt hiszem, mivel a katonaság már kiment a divatból, ezt a programot még nagyon kevés fiatal sem vállalja, hogy ő Jézus Krisztusnak katonája, harcos vitéze lesz. Pedig ez lenne a nagyszerű dolog, ha már fiatalon odaadnátok erőtöket, szíveteket, tudásotokat az ő szolgálatába, mint ahogy ezt Töltési Zoltán tette. A jelvényünk az égő szívet tartó kéz, az azt jelentette, hogy szívemet égő áldozatul az Úrnak szentelem. Neki dicsőséget adva, felelősen akarok élni és szolgálni másokért. Töltési Zoltán és közvetlen barátai Komáromi János, Csontos Béla és Dobos Károly, akit sokan jól ismerünk még, Apostol János, először csak a lelkészek új típusú képzésére gondoltak, de már pár évvel később a Gödöllői konferencián nyilvánvaló lett, hogy nem csak a teológusok lelkiségét kell munkálni, hanem az egész értelmiségnek és egyházunknak is meg kell újulnia. Az első 10 év, tehát 21-től 31-ig szervezéssel, építkezéssel és bizony harcokkal telt el, mert éppen a hivatalos egyház fő-fő vezetői voltak azok, akik nem álltak mellé, sőt, bizonyos visszatartással viselkedtek a zsidó glóriával szemben. Töltési Zoltán 24-ben Glasgow-ba ment, stipendiumot kapott, tudjuk, hogy ez mit jelent, hogy kint tanulhatott, és a dollárját ugyanúgy, mint Dobos Károly, a megtakarított pénzét azt is a Solidó Glória szolgálatába állította, mert szükség volt arra, hogy vegyenek egy konferenciázó helyet, hiszen mi magunk pastoriak is jól tudjuk, hogy az Isten tábora, Tahiba nekünk mit jelent. Egy-egy konferencia az mindig megerősíti, átjárja, megújítja a résztvevőket. A sávfársági mozgalom is természetszerűleg már az eddigisek között kötelező volt, fizetésük, jövedelmük, tandíjuk 10%-át odaadták a központ kiépítésére, újságkiadásra, és a szociális problémák megoldására, mert menzát működtettek a vidékről feljövő tanulók, diákok számára, és egyik internátus a másik után nyílt meg. 1925-től, tehát rettenetes régen mondhatnátok ti azt, hogy milyen cél ez, hogy a múlttal foglalkozunk, hiszen ami 100 évvel, majdnem 100 évvel ezelőtt történt, az már egészen egy más világ nekünk, más gondjaink, problémáink vannak, de nem szabad a múltat eltörölni, hanem éppen, hogy a gyökereink ott vannak, mert a világvasárnapi konferenciák 1000-1500 tanulót mozgattak meg az ország egész területéről. Összesereg lettünk. Jó magam is, mint a Solidó Glóriának munkatársa, emlékszem rá, hogy milyen nagyszerű alkalom volt az, amikor kis csoportokban foglalkozhatunk diáklányokkal, bizonyságot téve az Úr Jézus Krisztus szeretetéről, szabadításáról. Ennyit röviden az előzményekről, mert az 1928-as év tulajdonképpen Balatonszászló születési éve. Ekkor vette meg az SDG állandó konferenciatelepét, Szászlót. Komáromi János lovasberényi lelkipásztor és a szülei ajánlották a Ne felejts villát a Pusztavölgyi soron, ma már a Petőfi utca, egy hosszú nadrágszí telekkel, és ez egész a Szántóföldekig ért, 15 ezer pengő kölcsönből vették meg, amelyet a konvent kölcsönzött. Ezt bővítették még a parton két holdnyi telekkel, úgyhogy az üdülő diákok a saját vízpartjukon mehettek be a Balatonba, nem úgy, mint most, ilyen rettentő kerülővel, és a vízparton röplabdapálya, egy ladik és egy kis öltöző bódé állt a rendelkezésünkre. Egészen másképpen nézett ki akkor ez a tábor. Igen, még én is Düllő úton mentem le a vasúti sineken át az esdégi strandjára, és élveztem a Balaton szépségét. Nem volt még akkor beépítve a vízpart, és gyönyörűséges panoráma nyílt a domb tetőről számunkra. Az egész Balatont beláttuk. Nem úgy, mint most, hogy alig talál az ember egy részt, ahol kitekintve úgy átláthatja az egész szépségét a magyar tengernek. Volt a telepnek állandó gondnoka, egy falusi gazda, aki megművelte a földterületet, megtermelte az élelmezéshez szükséges zöldséget. Ebbe a diákok is besegítettek. Mi is kapáltunk, gyomláltunk szívesen a szabad időnkben, és egy-egy facsemetét megvásárolhattunk, hogy gyümölcsfákkal kerté alakítjuk a terület nagy részét. Még ma is él egy kedves szenior barátnőm, Balogh Mária, aki szintén leánytitkár volt, mint én, és a szenior konferencián pár évvel ezelőtt nagy örömmel mutatta, hogy nézzétek ezt a hatalmas diófát, ezt még valamikor én vettem, és én ültettem el egy szárszón, és látjátok, még mindig van milyen. Úgy örültünk neki, hogy ennyi év után is visszagondolhattunk ami egyszerű kis filléres tettünkre, hiszen gyümölcsfát ültetni az felér szinte egy gyermek gondozásával. A fa a nagyon nagy kincs, sajnos ezt kevesen tudják. A háborús években sertéstartással biztosítottuk a jobb élelmezést, nem volt nyereségforrás a konferenciákon való részvételi díj, nem volt ez cél, a szegény diákok nem is tudták volna kifizetni a nagy összegeket. Én egy olyan 8 pengőre emlékszem az én koromból a 40-es évekbe elején, vagy tehát valójában egy egészen minimális összeget kellett fizetni, hiszen akkor az úti költség volt drága, mert Nagyváradról jöttem fel osztálytársaimmal, Nagyváradtól Balatonszárszóig. Csodálatos nagy vállalkozás volt az út maga is, de az itt létünk az feledhetetlen. A háború után kenyérjegyet, lisztet, zsírt, tojást is vinni kellett magunkkal az üdüléshez. Hát az üdülő titkár éppen úgy, mint most megbecsült tagja volt a szövetség tisztikarának, mert nagyon nehéz munkakörrel járt. Fiatal lelkészeket állítottak be erre a posztra. Az első években sátrakban laktak, csak később építettek 3 fa barakkot, ebben egy alsó és egy felső deszkasoron, szalmazsákokon aludtak a résztvevők. Én még aludtam szalmazsákon. Higgyétek el, hogy sokszor jobb fekvés esik rajta, mint a jelenlegi pihenőhova ágyakon. De nagy munka egy szalmazsákot friss szalmával megtölteni, az bizony közösen kellett megcsinálnia mindenkinek maga számára. A deszkasoron 20-an aludtak, alul 20-an felül. Hát ez a mi számunkra ma már elképzelhetetlen, hogy fiatalként 20-an aludjunk egy deszkapricsen tulajdonképpen. Ugyanakkor emeltek egy előadó és egy ebédlő helyiségnek szolgáló, szintén fabarakot, az egyik oldalán nyitott volt, egyszerű kecskelábú asztalokkal, lócákkal felszerelve, csak később épült ki a mai porta helyén még egy 2 helyiségből álló kis betegház, amiben csak ritkán került beteg, jobbára az előadóknak szolgált szállásul. Az egész tábor tisztántartása rendje, az ifjúság gondja volt csoportos beosztás szerint, a konyhai előkészítő munkákhoz is mindig egy-egy bibliakör tagjait osztották be. A megfőzött ebédet, ami rendszerint egy hatalmas üst főzelék volt, a nyílt területen sorba állással az egyik megbízott titkárnő osztotta a nagy merőkanánnal a magával hozott edénybe, csajkába mondhatnám így is, mert hisz legpraktikusabb volt valami bádog edényt hozni, mert az biztos nem tört össze, és ebéd után mindenki maga mossa el a forrás vízében, ami éppen a mélyedésben volt, ahol itt a legmélyebb a terep, egy forrás, ahol a elvezető árok is van, akkor még tiszta, kristály, tiszta víz folyt benne. A konferenciák általában hétfőn kezdődtek, és vasárnap a falu templomában tartott istentiszteleten úrvacsorával zárultak. Külön rendezték a fiúknak, külön a lányoknak. Volt alsós, felsős, és később már főiskolás, majd szenior tábor is. 37-ben épült ez a két kőház, somogyi népi építészeti stílusban, ugye fehér oszlopokkal, amelyikben 4-4 emeletes ágyban 8-an laktunk egy szobába, én is olyanban laktam 41-42-be, nem volt benne szekrény, meg semmi, tulajdonképpen nem is fért, csak az ágyunk és egy fokerdin, egy lavor. De bennünket abszolút nem izgatott, mert kim éltünk, és csak aludni mentünk valójában a szobában, a közös alkalmakon pedig a barakban voltunk. Tehát nem volt komfort igényünk, hanem lelki igényünk volt, és az minden kényelmetlenséget, minden áldozatot megért. A tábor tehát szerény befogadó képességű volt, persze, ha sokan voltunk, akkor katonai sátrat kölcsönöztek, és abba laktunk. Különösen a 42-es és a 43-as konferenciák voltak nagy létszámúak, amikor már 250, majd 600 fős vendégsereket kellett elhelyezni. Hát egy konferencia napja ugyanúgy zajlott, mosakodás a kútnál, vagy lavorban, vagy a Balatonban, szállásrendbetétele, amit nagyon ellenőriztek, sőt versenyeztünk, mert pontozták, hogy kinek a szobája a legszebb, a legtisztább. Önkéntes reggeli torna volt, utána zászló felvonás. Hát ez bizonyos sokig a cserkészet hatása volt, meg akkor mi hazafias érzésűek voltunk, az egy ünnepélyes pillanat volt, hogy a tábor a vezetőjével a reggelt vigyázálásban egy énekkel a László alatt kezdte. Reggeli után pedig 10-15 tagú biblia körben szétszéledve a nagy területen a vezetőjükkel megbeszélték az ígét. Itt a Dobos Károly bácsi látszik az egyik fiú biblia körrel, talán 7-8-an voltak, tehát mindig kis létszámú volt, hogy személyesen is tudjon foglalkozni a résztvevőkkel, megbeszéléssel, vitával, közvetlen kapcsolatot találtak egymással. Az akadozva meginduló beszélgetésben Isten lelke hogyan kovácsolta össze testvéri közösségét, azokat a diákokat, akik egymást addig talán soha nem is látták. Természetesen olykor vitatkoztunk is, de a sok imádság majd személyes beszélgetések után Isten tudja, hogy a szívünket, ha megnyitjuk egymás előtt, és előtte a konferenciákon milyen eligazítást, milyen hitet, milyen indítatásokat kaptak itt diákok százai. A bibliakörök után előadások hangzottak el, lelki, kulturális és közéleti kérdésekről neves előadókkal. A szövetség arra törekedett, hogy a fiatalság az egyes témákról elismert tekintélyű szakemberektől kapjon hiteles tájékoztatást. Felsorolhatatlan szinte azoknak az előadóknak a nevei, akik százszón megfordultak. És én most rendülök meg visszagondolva, hogy milyen értékes embereket ismerhettem meg ifjúságomban, akiknek a nevei beírottak a történelemben, és ma is az egyházban nagyon ismert nevek, mint például Farkas Jóska bácsi neve, vagy a fiatalabbak közül Morvai István lelkész, Dr. Kis Sándor nagy tudású, a Kulifai Berci és Kulifai Gyula lelkipásztorok, és a politikus vonatkozásban Vatai László neve, Kupa László neve, és hát a legnagyobb név, aki az SDG-nek az igazi motorja, dr. Sós Géza neve. Róla külön fogok majd beszélni, de most előbb még az esti alkalomról, a tábortüzekről szeretnék mondani pár szót, mert számunkra az volt a nap fénypontja. Nem volt tévé, nem volt mobiltelefon, nem volt számítógép. De este, amikor a nap után a tábortűznél, az arénába, amit a föld sáncokból építettünk, összejöttünk, az mindenki számára ünnepi alkalom volt. Ez egy életkori igényt elégített ki, mert romantikája van a hatalmas, nagy oszlopokból, nem apró kicsi kis tüzecskét gyújtottunk, hanem hatalmasan égett minden este a szászói tábortűz. És itt irodalmi műsor, vers, ének, népdal, tanulás az érzelmi életünket színesítette. A szászói tüzek vezénylő tisztje Balla Péter volt. A magyar népdal tanítás utolérhetetlen mestere. Nem tudom, biztos, hogy a zenész emberek ismerik az ő nevét, mert Bartókkal, Kodállyal, Lajta Lászlóval gyűjtötte, még fonográffal a bukovinai, moldvai népdalokat. Nagyon öreg hangom van már, de muszáj elénekellem azt a bukovinai népdalt, amit ő először megtanított nekünk. Persze a kiejtés furcsasága és mássága tetszett különösen, egy leánykérő dalt. Megpróbálom elénekelni, de ne botránkozzatok meg nagyon, de feledhetetlen még most is ennyi idő utána számomra ez az ének így szólt. Kaluragádó meghala, két szép lánya marad, egyik vala Targúca, másik vala Águda. Sejtargúca csánytüzet, szeperszobát, mosztálat, mert nem tudod, ki van itt, ki az este iszit volt, kilenc almát hozott volt, mind a kilenc piros volt, mind a kilenc piros volt, ő maga is színos volt. Hát ez nekünk akkor szenzáció volt, és az én öreg barátnőim, ezlég és barátnőim még mindig emlékeznek a Kallura Gádóra. és a vers, tehát Balla Péter az egy olyan szuggesztív egyéniség volt, hogy ott nem lehetett nem énekelni. Annyi népdal tanultunk, mert tulajdonképpen az ő missziója a cigányzene elcsábítani a magyar értelmiséget, hiszen mi addig azt hittük, hogy a cigányzene az a magyar zene. És óriási utat kellett addig megtenni, amíg a népdal valóban megtalálta a helyét a mi életünkben, és ennek nagyon nagy munkása volt Balla Péter, mert tulajdonképpen a táncház, meg a röpőpáva versenyek, meg az a lelkesedés, ahogyan a népdalokat szerettük mi, és zengtük. Hát a leányaimmal még most is néha rázendítünk egy-egy olyan népdalra, amit én tanultam annak idején Balatonszászon. Az ének ügyét ő a kezébe vette, és 1940-től már minden nyáron volt zsoltár és népdal hét is. Tömegeket tudott megnyerni az éneklés ügyének. Voltak az SZDG-nek nagyszabású ünnepségei, az Erkel Színházban Móri Zsigmondest, és ott is kiállt Balla Péter népdalt tanítani a közönségnek. Persze az úri sznob közönség hát inkább hallgatott, meg botránkozott, és akkor Péter bácsi megszólalt, azt mondja, száraz ágon, hallgató ajakkal, meddig ültök csüget madarak? Erre mindenki elnevette magát, és kénytelen volt együtt énekelni a többiekkel, és megtanulni a pentatóniát, a népdalt. 1939-ben ő 50 ezer példányban kiadta a Kis Magyar Dalos könyvet, amelyben 40 kiválogatott népdal mellett 10 egyházi ének is szerepelt, mert Balla Péter a népdalok és lelkiénekek tanítását egyformán hivatásának tekintette. Tudjuk magyarul énekelni a zsoltárokat is. Ő tanította meg az addig szinte ismeretlen 380. énekünket, semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege. Nem tudom, hogy mi ismerjük ezt, és énekeljük ezt az éneket. Elénekelhetjük. Oh. kell még mondanom, Péter bácsi nyugdíjas korában Vecsésen élt, és 1984-ben egy valaki megkérdezte tőle, hogy mit jelentett neki Balaton Szászó és a Solidó Glória Szövetség, és szó szerint idézem, ezt mondta: ha ezt a három szót, Solideo Gloria kimondom, átmelegszik a szívem. Boldog vagyok, mert egy olyan testületnek a nevét mondom, amelyben én Jézus Krisztust, mint élő megváltómat megismertem. Ezért nekem az SDG Református Diákszövetség lelki anyám. Hát és a versek, a líra szeretete, az is a tábortüzeknek az eredménye. Még ma is előttem van Marca Gedeon, komoly tanár, a híres sakkmester, amint mély hangján, pátosz nélkül, de gyönyörűen szavalta el Tóth Árpádnak a Fénylő Búza Földek között című versét. A tábortüzeknél ismertük meg Adi, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, Reményik Sándor és Sinka líráját. Az alsós és középiskolás konferenciákon tábortűz után legkésőbb este 10-kor már takarodó volt. Nagyon szigorúan vették azt, hogy alszik a tábor. Csak a főiskolás táborokon lehetett éjfélig beszélgetni, de nem zavarva az alvókat. A főiskolás konferenciákon született meg a szövetség elvi programja, és a 44-ben pedig a szociális reformokat következő nagy memorandumot adtak ki, amelyben a vezetőség a szociális változtatásokat követelte. Különben is a vezetőség Szászon tartotta a templomban a közgyűlését és az új tisztségviselők fogadalom tételét. Itt a bemutatott képen ott van a 41-es fogadalom tétel tevők között, talán általunk is ismert nevek, mint Sós Géza, Barcán Endre, Kis Antal Jenő bácsi, debreceni lelkész, Naszádi Zsófia, az SDG nélküle elképzelhetetlen a menzer és az iroda vezetője, és még sokan mások. Sajnos Töltési Zoltán fiatalon, 32 éves korában váratlanul elhunyt. Az ő lelkes munkáját 1934-től dr. Sós Géza folytatta. Ugyanolyan lendülettel, tűzzel szolgálta a diákmisszió ügyét, már kőbányai gyülekezeti tagként is, szociális munkásként, az Augusta telepi szegény családok gondozásával komolyan foglalkozott, kiváló tanuló volt, jogi diplomát szerzett, külügyi államtitkárként Gróf Teleki Pál mellett dolgozott, széles látókörű, óriási tudású, magas kultúrájú ember volt, közvetlen kapcsolatot tudott teremteni a középiskolás diákokkal. Én 1943-ban Nagyváradon a diák parlamenti előadását hallgatva ismertem meg. Engedjétek meg, hogy Józsa Lászlóné, Csizmadia Katalin, Déva Ványai lelkész papné Meghallgatott imádságok című könyvéből idézek. Először 1941. novemberében jött Váradra, Dr. Zsózs Géza, aki a szívünkre beszélt. 15 évesen életemben először hallottam olyan nagy horderejű dolgokról, mint a magyarság sors kérdései, a háború, nemzetünk jövője, a mi személyes jövünk, üdvösség, kárhozat, megváltás, Jézus Krisztus követése. Olyan igazakat mondott, ami először összetört, aztán fölemelt. Beszélt arról, hogy mi leszünk a vidék vezető emberei, tanítók, tanárok, jegyzők, orvosok, lelkészek. Nem mindegy, hogyan és mire tanítjuk. A benne az a reánk bizottakat. Csak Jézus Krisztussal lehet vállalni ezeket a nagy feladatokat. Így fejezte be. Ime előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, döntsél, még ma este ajánl fel szívedet az Úrnak égő áldozatul. Igen, úgy lesz, feleltem rá magamban, s óriási öröm töltött el, az utcán szaladni szerettem volna. Az intézet hosszú folyosóján tánclépésben repültem végig, és vártam a villanyoltást, amikor odaborulhattam Isten trónusa elé, egy életre szóló szövetségkötésre. Ez a drága testvérem ma is Debrecenben él, és SDG módon végezte a bibliaköröket, később a debreceni nagykönyvtárnak munkatársa lett, és ha telefonon tudunk beszélni, olyan testvériség van közöttünk, amit tényleg a Szuideó glóriában együtt töltött időnek köszönhetek. A tanító női képesítőm után Sós Géza meghívott az SZDG Szövetségbe utazó lányt. Feleségét, Tüdős Ilonkát és 3 kisgyermekét nagyon szerettem. Budapest ostromát decemberétől 45 márciusáig családjával éltem át. Sajnos Sós Géza poli küldetése, hogy hazánk a német megszállást elkerülje, nem sikerült. Ki volt Amerikába emigrálni, ahol 1953-ban autóbalesetben elhunyt. Életéről és munkájáról 1981-ben felesége emlékezik, mint a Jézus Krisztus jó vitéze, készült egy emlékkönyv. 1936-ban magyar testvériség táborban már az értelmiségi fiatalok, a paraszt és munkás fiatalokat is meghívták, hiszen olyan közeli volt a forradalom szele érződött, és a rettenetes osztálykülönbségek és harcok annyira mindennapivá tették a változás, a segítés szükségét, hogy a Szuideó Glória is lehetőséget adott erre, és ez a testvériség konferencia készítette elő aztán a 42-es és a 43-as híres Püski Sándor által szervezett Magyar Élet konferenciát. Tulajdonképpen, ha valaki a Szuideó Glóriáról valamit tud, akkor az utóbbi időben erről nagyon sok mindent olvashatott. Kedveseim, megint csak egy ének az, ami én nekem nagyon a szívemen van, mert ez akkor nekünk szinte indulónk volt, olyan jó lenne, hogyha... Ha meghallgatnánk, vagy megtanulnánk, mert 4 sor az egész, és ez is Balla Péter által írt ének, az írásvetítőn van a szövege, és megkérem a kedves zenészeket, hogy játsszák el nekünk, hogy meg tudjuk tanulni. Új éneket mondjunk ő neki, hálával, mély hálával zengjük nagy nevét, találjuk meg végre testvérünk jobb kezét, mert jó a hála a béke vágyával. a 43-as konferencián ismert, hogy itt voltak a Ferenc, Németh László és Karácsony Sándor, mind nagy nevek. 1944-ben üldözöttek lengyelek, zsidók menedékhelye volt Szászó, ekkor az üdülőtitkár Szabó Dániel és felesége a háború elől Szóládra szállította el a telep felszerelését, butorzatát, elásták a zsírosbödönöket és az edényeket, és bizony 45-ben a háború után meginduló első konferencián nagyon jó segítség volt, holott akkor, nem hiszitek el, hogy a bálna zsíros kenyér volt a csebegénk, amit külföldről, Svájcból vagy Amerikából, nem tudom honnan kaptunk, és a tejporból készült tej, ami hát nagyon nagy érték volt akkor, hiszen tudjátok, hogy a 45-ös háború után milyen nagy probléma volt az élelmezés, hozni kellett a jegyeket, és az egyik SDG-s szenior elmesélte, hogy egy kis malacot hoztak föl Szentesről egy zárba vonaton, és hogy mennyit vesződtek a vonaton a malaccal, amik hát ideértek vele Szászóra, és aztán azt a malacot hízdalták meg, és az is hozzájárult az élelmezéshez. De az ébredési idő volt az 45-től 50-ig tulajdonképpen, és ez az SDG-nek is a csúcspontja volt, mert akkor az evangélium hirdetése, a szabadulás, a bűnbocsánat, az új életkezdése volt mindenkinek a szíve vágya, és diákok százai akartak Szászóra jönni, vissza kellett utasítani a jelentkezéseket, mert már nem fértünk el, és egy nevet említenék meg, dr. Barta Ferenc, a Nemzeti Múzeumnak a vezetője volt, egy nagy tudású kultúrember. Az Úr Jézus a szívét úgy megragadta, hogy éjjel-nappal térített és evangélizált, és személyes beszélgetés, és ige hirdetés. Dr. Barta Ferenc, diákok, még az én húgom is, az ő vele való beszélgetés, és által ismerte meg, vagy jutott közelebb az Úr Jézus ismeretéhez. És akkor az történt, hogy 52-ben a kommunisták feloszlatták a szövetséget, elvették Balatonszászót. Bár a szövetség a református egyháznak adományozta azt, de az ingatlant az egyháztól is elvették, szott tulajdonában 40 évig a nagy részét kiparcellázták, úgyhogy a két kőépület az csárda lett és diszkó, a területet felverte a gaz, az ide tévedő SDG-sek szomorúan látták a pusztulást, pedig 25 évig körülbelül 200 konferencián, mint egy 20 000 református fiatal fordult itt meg. Itt találta meg hitét, küldetését, életre szóló barátságok, sőt házasságok köttettek, többek között az enyém is, itt ismertem meg a férjemet, dr. Vörös Károlyt. A Balatonba fürödve dr. Kis Sándor bácsi oda kiabált, hogy Karcsi, vigyázz Magduskára, be ne fulladjon, mert nem tud jól úszni. És írtó megsértődtem, mert tudtam, és szerettem úszni. De hát ez olyan felhívás a keringőre volt. És úgy látszik, hogy jó szeme volt Sándor bácsinak, mert valóban Vörös Karcsi az én életem társa lett 41 évig. És 9 gyermekünk drága édesapja volt. És az elkövetkező 40 évi kommunista diktatúra alatt a leghűségesebb egyháztagok éppen a régi SDG és ki és betániás újjászületett keresztjének lettek. Tehát a számok tükrében azt látjuk, hogy nem volt egy nagy létszámú szövetség. A 27-es ezres létszám 40-re, 8-9 ezerre nőtt, 63 városban 260 SDG-s csoport működött, Budapesten pedig 81 felsős kollégiumot irányított a központi vezérvonal. De biztosítva volt az állandó fejlődés, mert alulról építkeztünk. Az országos utazótitkárok már a polgáristák között is szervezték az alsós kiskollégiumot, akik felsősként majd tovább vitték a tagságukat. A főiskolások pedig csoportot vezettek, sőt munkába lépésük után szenior tagokként is tovább is SDG-seknek vallották magukat. Tehát a Solidar Gloria behálózta az egész diákságot, a nagy döntő hatással volt az ország értelmiségi rétegének erkölcsi, kulturális és politikai magatartására. Éppen a 43-as konferenciáról való politikai témázás divatba jötte után 1990-ben Pozsgai miniszter közbenjárására és többeknek a kilincselésére 1990-ben visszakaptuk, illetve a református egyház visszakapta Balatonszászót. 91-ben az első konferencia munkatábor volt, tereprendezés, WC zuhanyozó építése. 92-ben már ismét konferencia volt fiatalok és szeniorok részére. Még az én két unokám is itt volt, Ablonci Zsolt volt akkor az SDG táborvezető, és írták, hogy mama, nagyon jól érezzük magunkat, máskor is jövünk. És én olyan boldog voltam, hogy van SDG-s utánpótlás, mert egyszer Egyai Gyurka bácsi egy bibliaóra után azt mondta, hogy Magda maga SDG-s soviniszta. Hát én vállalom ezt a jelzőt, valóban én az életem legnagyobb ajándékait és ifjúságom legszebb éveit itt tölthettem el, és ezért nem tudom, hogy örömömben sírjak, hogy még majdnem 90 évesen is itt lehetek köztetek. 2004-ben történt aztán ez a csodálatos, nagy, másfél milliós beruházlással a konferencia modern mostani formájának kialakítása. 2008-ban volt a 80 éves jubileumon egy nagy szabású ünnepség, Szentpáli Juhász Imre igazgató úr volt akkor itt, akkor együtt voltunk szeniorok és fiatalok, és nagyon szép ünnepé volt. És ez a konferencia központ azóta is szolgálja a református egyház tagjainak kulturális üdülését, és reméljük, hogy ti is még majd visszajártok ide. Köszönöm.